Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Alsági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A mai műsorban egy olyan vállalkozó lesz a vendégem, aki a média világát elhagyva kezdett el kereskedni harmadik világbeli, azon belül is közép-amerikai és afrikai termelőkkel. És bár a helyismeret, amelyet korábbi munkája során szerzett, kétségkívül óriási előnyt jelentett számára másokkal szemben, úgy gondolom, hogy története jó példa lehet mindenkinek, aki új partnereket keres ötleteihez. Kérem, tartsanak velem!
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
Vendégem a stúdióban Frey Tamás, aki most nem mint riporter, nem mint média személyiség van jelen itt a stúdióban, hanem mint vállalkozó. És nem is annyira a kávéház lánc tulajdonost kérdezem, hanem mint egy olyan vállalkozót, aki a harmadik világgal üzleti kapcsolatban áll, napi kapcsolat van és kereskedik a harmadik világgal, nevezetesen Afrikával főként, ha jól tudom.
Afrikával, Dél- és Közép-Amerikával, tehát minden klasszikus harmadik világbeli országgal. Mi ugye kávékat hozunk be a kávéházainkba és a kávék kiskereskedelembe. Hosszú a történet, tehát egy-két alapgondolat hozzá. Én azt tapasztaltam, egyrészt azon felül, hogy én kávémániás vagyok, és imádom a kávét, és 10 éve ez a szórakozás, amikor egy kis időm meg pénzem van, hogy kávéültetvényekre járok. Hosszasan lehetne regélni róla, hogy ebben
az
mi
a szórakozás, hogy kimenni
egy kávéültetvényre. Mert a kávé az tényleg, főleg egyenlőtői területeken, tényleg izgalmas országokban, mint különböző afrikai, Etiópia, Kenya, Tanzánia.
És ott ez a látványosság, tehát igazából
hát
más táj, nincs.
Én egy táj iránt vonzódó ember vagyok, tehát mondjuk, amikor Kolumbiában voltam, először emlékszem ilyen ültetvényen, ami maradandó élmény, és akkor éppen Pablo Escobar, a nagy Medellín kartel még ugye élt, és túlt a kolumbiai kábítószerháború, és hát akkor volt egy-két nap, amikor úgy elült minden, akkor azt mondtam, hogy jó, most már láttam Bogotát, meg Medellín, hát is fölmennék a hegyekbe, Kolumbiát tartják egyébként Dél-Amerika Svájcának, tehát fantasztikus hegyek vannak, képzeljük a svájci hegyeket, csak nem hó van rajta, hanem mondjuk pálmafa, de ugyanígy 3-4 ezer méter magasakon. Tehát a táj fantasztikus, és akkor mit tapasztalsz? A leg tetején ott ilyen olyan, mintha a borászat lenne, mert van egy a finka épület, az kis boltíves, mint a présház, csak hát ott ugye kávét termelnek, és akkor ott ugyanúgy, hogy elmész a Badacsonyba, és behív a bortermelő, hogy hát kóstold meg a boromat, akkor be fog hívni a kávé ültetvény és a picikek is területére, hogy most szedtük, és szárítottuk, és magoztuk, és megpörköljük, és így áll. És akkor iszol így egy kávét, aki egyetemista volt, szerintem ott rászokott a kávéra a vizsgai időszakban, tehát körülbelül én is így voltam ezzel, és akkor rájössz, hogy hát pocsolyát itt állt eddig. És nem tudom, valahogy ott ez az egész rabulejtett, a helyszín, az emberek, az arcok, akkor amihez társul, tehát ugye a gépektől kezdve ezer dolog, ez egy rettenetesen kreatív dolog.
És annyira kreatív, hogy ezért a média világát simán ott lehetett hagyni?
Hát nem simán. Én engem most ez nagyon foglalkoztat, tényleg fölépíteni valami érdekeset. Állandóan filmeket készítettem arról, hogy mi a baj esetleg Magyarországon, és hogy miket látok, és milyen példákat kellene esetleg követnünk. És akkor persze az ember gondolkodik, és azt láttam, most ha így egy kicsit a vadromantikától eljövünk, hogy persze érdekes emberek, és ki mindenkik vannak ebbe a világba benne, hogy a kávé területen is az van, mint egy csomó más területen Magyarországon, hogy kényelmesek a magyar vállalkozók. Én ezt aztán elneveztem lelkiismeretes kereskedelemnek, majdnem a Fairtrade vonalán, de nem feltétlenül csak a harmadik világgal szemben lelkiismeretesnek lenni, hanem a magyar vásárlóval. Tehát azt szerintem nem oké, hogy addig terjed a kávé biznisz Magyarország, hogy valaki elmegy Olaszországba, és akkor na majd én leszek a disztribútora, ugye a terjesztő ennek vagy ennek a kávémárkának. És akkor egy olasz az, aki elment Afrikába, olasz az, aki ezt megtanulta, megpörköli, megtervezi a csomagolást, az egészet megcsinálja, és te a kész termékére elmész, megveszed, ráteszed, ha nagyon mohó vagy, akkor a rózsadombi villát is ráterheled, hanem akkor egy kicsit szerényebben, de a legvége az, hogy értelemszerűen Rómában olcsóbb egy csésze kávé, mint Magyarországon, mert hát még az a többlet. És hát hány millió helyen tapasztaljuk azt, hogy persze ez még ennél szövevényesebb, mert ugye jön a csúnya angol szóval ez az a economy of scale, tehát értelemszerűen, ahol nagyobb a vásárlóerő, nagyobbak a piacok, nagyobb, ott az megint egy más ár viszonyt fog okozni, de mégiscsak az, hogy rendszeresen azt tapasztaljuk Ausztriában legyen ruháról bármiről szó, vagy Olaszország, vagy bárhol máshol lassan, Nyugat-Európa kezd olcsóbb lenne egy csomó tekintetben, mint Magyarország.
És ennek az az oka, hogy ők veszik a fáradtságot és elmennek a végpontra?
Ez is sok oka van, tényleg piacok mérete, ez emberek sokkal jobban értenek, mint én, de amit a kávéban tapasztaltam, ez. Tehát be kell hozni a harmadik világbeli terméket, meló. el kell menni, néha hátizsákkal, néha lőnek, néha zűrös természetesen, de mondjuk ráadásul egy Európai Uniós ország vagyunk, az Európai Unió támogatja a harmadik világ termékeit, tehát gyakorlatilag nulla vám van rá. Persze meg kell tanulni pörkölni, beruházni kell, melót kell beletenni, hozzáadott értéket kell csinálni, de ugyanaz előjön, akkor én azt gondolom, hogy ráadásul magyar embereknek adunk utána itthon már munkát, hozzáadunk valamit, nem csak viszonteladók vagyunk, az áraink sokkal jobbak lesznek, hiszen az összes viszonteladót a rendszerből kihagyod. Nem csak a komoly villája nem épül be annak az olasznak, meg a rózsadombi annak a magyar, tehát ugye egy csomó a middleman, csúnya szóval, a viszonteladó ki van a rendszerből hagyva, és akkor én azt tapasztalom, hogy 5-6-szor drágább alap árból elindulva, tehát a legszuperebb minőségű kávékat hozzuk, mi tényleg kézzel többször átválogatva látják a fotókat a vásárlóink, hogy a dobozok hátán otthon ülnek Etiópiába, Jirgacheb vidéken az afrikai nők, és szemenként szétválogatják a kávét. Most hol van ez azokhoz, amiket egyébként iszunk, azt se tudom, melyik kontinensről jön, és hogy van darálva, és mibe van csomagolva, és mi ez az egész fűrészpor, ehhez képest szemenként szétválogatott csúcstermék, és annyin köt ki, mert így rövidre vágjuk az utat, annyi lesz a vége mindannak az olasz kávénak, amelyik, hát igen, csak egyszerűbb termék.
Azért is örülök, hogy itt vagy a stúdióban, mert végre ebben a műsorban be tudunk valakit, egy élő embert mutatni, ráadásul egy olyat, akit ismertünk, sikeresnek ismertünk, méghozzá egy egész más területen, hogy azért ez lehetséges. Persze gondolom, nyelvet kell hozzá tudni, kell hozzá némi bátorság, kalandvágy.
Igen.
Ez a helyismerete, ez menet közben lett meg, vagy pedig a korábbi munkáid során annyit voltál ezekben az országokban, hogy ez egy nagy előny volt.
Ezt nevezem helyismeretnek. Tehát Afrikát kell ismerni, most ha itt ugye konkrétan Afrikáról beszélünk, de jobb is Afrikáról beszélni, mert egyébként Dél-Amerika és Közép-Amerika szervezettebb és jobb rendszer. Tehát oda nem feltétlenül kell elmenni. Tehát onnan is vásárolunk kávékat, az ember persze itt-ott volt, nekem vannak Kolumbiában sok helyütt ismerőseim, de ott már elég írni egy e-mailt, és azt mondani, hogy hát megvan a guatemalai ültetvényen, ez egy új ültetvény, mert egyébként romantikus a kaland, az előző ültetvényes. Hát ismerősömet barátnak nem nevezném, de ismerősömet lelőtték egy pár héttel ezelőtt, tehát most éppen azon dolgozunk, hogy akkor melyik a másik guatemalai ültetvény, ahonnan hozunk kávét, de mégiscsak az, hogy akkor zacskóban mintákat kapsz, onnan van, nem tudom én, FedEx vagy bármi ide hozzák, elküld neked a Google-on a térképét, és azt mondja, hogy bejelöli, hogy ez melyik dűlőről van. Oké, mi ilyen minőségű kávékat vásárolunk, tehát tényleg mind a top borok, hogy dűlő pontosan a kávé, de mégis megy így távvezérelve, tudod, és akkor korrektül van az acskó, és értem, hogy hogy van feliratozva, hogy ABCD, és a Google Map-en bejelölve azok az ABCD, és megkóstoljuk, megpörköljük, és visszatudok e-mailen, hogy igen, a C lett, és így, meg úgy, és akkor mennyi volt az eső az előző hónapban, hogy tudja az esőadatokat. Tehát velük lehet távolról is. 3-4 évente szokták mondani, jó ott felbukkanni, mert azért ez még mindig a kávé konkrétan egy ilyen üzlet, minden a bor is ilyen, szóval ahol a termelés folyik, egy élő termék van ott azért jó a személyes kapcsolat is, de mondjuk megy Afrikába, ez nem megy. Tehát Afrikába elmész gyakorlatilag, kóstolgatsz, jársz, nincs utca, nincs házszám, nem úgy van az e-mail, akinek meg már e-mailje van, az már olyan nagyba csinálja, olyan felvásárlókkal és 1000 tonna szám, tehát ezeket a finom minőségi termékeket, amik egyébként ott vannak, ezeket szó szerint talpalva meg kell keresni, és akkor mit csinálsz? Akkor megérkeztél Szudánba, vagy valahova. Ott azért, hogyha valaki életében először jár, akkor azért ugye nagyon fura, ott a kalasnyikovos emberek néha elhúznak az utcán, tehát úgy nem tudod, és akkor hol van az ültetvény, ide még 800 kilométer, hogy kellök oda, milyen autóval kivisz oda, és az vissza is hoz el, és hogy van, és mennyi pénz van nálam, és hogy szóval. Tehát azt gondolom, hogy mozgás, helyismeret mozgás kell. Nem szeretném, hogy ez nagyképűen hangzon, de hogy én ugye Afrikának a legzűrösebb pontjain is voltam, tehát tényleg a szomáliai polgárháborútól át az Ebola vírus vagy a libériai cirkuszig, tehát ehhez képest, hogy én Tanzániába kávé után megyek, vagy Etiópiába kávé után megyek, ez nekem majdnem nyaralás, idézelben mondom.
De a tapasztalat egyébként az, hogy enélkül nem is érdemes Afrikával üzletelni, vagy pedig vannak bizonyos helyek, ahol hát ha nem is egy olyan minőségű hálózat, mint mondjuk Dél-Amerikában, vagy akár Észak-Amerikában, de mégiscsak valami használható segítség, akár a konzulátus, akármi segítségével lehet-e üzletet kötni, vagy a te esetedben soha nem volt erről.
Ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert Afrika az egyik legsokszínűbb kontinens. Én imádom Afrikát, mert annyi rétege van. 53 ország, te bemehetsz Fokvárosba, egy olyan negyedbe, amilyen Budapesten és Magyarországon sehol nincs, és olyan angol country ház áll, és old English white csempével van a mosdókagyló megcsinálva, és a legjobb wimbledoni country házakkal fölveszi a versenyt, és olyan jólét, és olyan tökéletes utca, és úgy van a gyep nyírva, és bármi, és természetesen pár száz, de 1-2 000 kilométerre meg strandpapucsos emberek ölik egymást, aztán odébb mész, megint 500 kilométerre, 10 000 éppen éhen akarnak halni, megint odébb mész, akkor ott a gyémántbánya van, megint odébb mész, akkor a vadállatok megesznek, és nincs föltérképezve 5 magyarországnyi terület, mert szabadon az oroszlánok és a bármik, tehát így nincs válaszom erre. Természetesen Afrikával is lehetne nagyon kényelmesen üzletelni, mert a helyi afrikaiak, mondjuk a dél-afrikaiak, azokat az országokat, amik ugye a környékünkön vannak, azokat azért eléggé ők tartják az ernyőjük alatt. Tehát te írsz egy johannesburgi kávékereskedőnek, hogy te szeretnél mondjuk zambiai, akár még tanzán kávét is, bár az neki már onnan nézve eléggé fönt van, akkor fog neked szerezni. De már rajta lesz egy kis viszonteladói haszon, már rajta lesz az a néhány dollár kilónként, és mi economy of scale, megint ezt tudom mondani, mi szeretnénk annyi kávét annyi helyre, hogy az a $2, a sok kiló, sok $2, azt már nem éri meg nekünk kiadni, inkább elmegy az ember, mert olcsóbb, és megint lelkiismeretes vagyok a magyar vásárlóval, miért terheljem rá a kényelmemet? Az egy teljesen utolsó kis lábjegyzet, hogy én egyébként személy szerint Frey Tamás, ezt imádom. Tehát én nagyon szeretek ezekre a helyekre járni, és hogyha még nem az van, hogy ez egy luxus, hogy hát magamat terhelem rá az ára, nem, hanem azzal a tudattal megyek, hogy oké, kalandos, izgalmas, de én ezzel sporolok, és a termékünk ezáltal lesz versenyképesebb, hát ez így, így minden összejön, annyi légy egy csapásra, hogy ez nekem így az álmaim ne továbbja.
És akkor ez teljesen kárpótol is a médiáért, vagy nem is kell kárpótolni, mert eszedbe se jut?
Engem nem kell a médiai kárpótolni, egy csomó dolgot csinálunk, most egyébként például a regényt írok, tehát ez most elragadott, mert elindult és nagyon sikeresen indult el, tehát ezt egy barátommal elkezdtük, aztán amerikai kávézósok rácsatlakoztak, tehát nekünk van azért egy New York-i társtulajdonosunk, egy csomó komplikált dolog, ez most nagyon a levegőben van, ilyen termék nincs, jó érzés létrehozni, iszonyú kreatív, mert mondom itt
pinifa. És jó érzés az, hogy egy kávé címkén mosolyogsz.
Az mert, kevésbé. Tehát épp,
mert én onnan tudom ezt az egész sztorit, hogy egyszer bementem egy áruházba, és akkor döbbenten láttam. Először azt hittem, hogy valami reklám, de aztán láttam, hogy a saját neveddel fémjelzett termékről van szó, és akkor döbbenten láttam, hogy hát akkor most mi van? Ennyire nincs meló, vagy mi a helyzet, úgyhogy ez is
nem,
jó, itt, hogy
ez inkább arról szól, ez inkább arról szól, hogy örökké feltette nem leszek rajta az acskon, de azt gondolom, hogy lévő, hogy most pont a fő problémáról beszélünk, tehát én, amit belőlem én ezt gondolom, amit belőlem láttak a tévénézők, azok azt látták, hogy ez a srác, esetleg ezt látták, remélem, ez ugye úgy be tudja járni a világot, tehát elhiszik nekem, hogy ott ezeket én bejárom, és ott vagyok, és elhozom. Tehát ezért ebben a termék esetében van nekem egy-két dolog, amiben soha ki nem derül, hogy én abban benne vagyok, mert nincs jelentősége. Itt azt gondoltuk az üzlettársaimmal, hogy a terméket hitelesebbé teszi, hogy amikor azt mondjuk, hogy ez közvetlen az ültetvényről, és elhoztuk, és nem tudom, és mi, akkor ha ez köthető hozzám, akkor elhiszik, hogy ez a srác ez elment. Tehát ők tényleg elmennek érte. Emögött csak egy ilyen egyszerű húzás van, én tényleg sok millió embernek készítettem tévéműsort, tehát hidd el, hogy nem az hiányzik az egómnak, hogy egy bélyeg méretű kis fotó még ott legyek, ha nem tudom melyik élelmiszerbolt sarkába.
Ezt
tehát
ebből levettem. Igazából azon gondolkodom, hogy az amerikai kávézók embereknek mit jelent az, hogy te rajta vagy a csomagoláson, vagy ez kifejezetten
ez Magyarországnak szól. Abszolút, tehát ahol mi most már külföldön is jelen vagyunk, ott már nincs a frejtámos, ott sajnos ez az előnyünk idézőjelbe, hogy a vásárló azonnal kapcsolatot tud teremteni, és esetleg érdekes, izgalmas neki így, és hihető, és ja, megérti, hogy honnan van. Ott ezt elveszítjük, ott mi jön? Ott ugyanaz jön, mintha teljesen bárhol beszállnánk a versenybe, és egyébként hosszú távon nem azért veszik meg, én azt gondolom, a mi kávénkat stabilan, és nem azért járnak be a kávézóba, mert ezt Frey Tamás fotója ott van. Azért jársz be, mert jó kávé van jó áron. Árérték arányban remek. Én ezt gondolom, hosszú távon csak ez versenyképes. Tehát, hogy mi Temesváron nyitunk, esetleg ott még lehet, hogy hallottak rólam, Bukarestben már nem hallottak, Majorkán már nem hallottak, most nem sokára nyitunk reményeim szerint Tel Avivba, és szállítunk kávét már Svédországba, tehát ott Frey Tamás neve semmi nem jelent, ott Café Frey, vagy Café Bono, vagy Café akármi, teljesen mindegy, megnézik a terméket, az árát, a minőségét, a csomagolását, és azt mondják, hogy ez jobb, mint a másik, és kérjük szép.
Nagyon elszaladt az időnk, de egy dolog nem hagy nyugodni, erről még beszéljünk, ez a Fair Trade. Ugye azt én értem, ez reklámnak se hangzik rosszul, hogy ugye a magyar vásárlóval szemben fairnek lenni. Mennyiben vagy te fair az afrikaiakkal?
Abszolút. Tehát ez egy, a mi oldalunkon én azért nem is használom a fair trade-et, és azt gondolom, hogy a lelkismeretes kereskedelem furcsa módon a mi oldalunkról, bár most akkor belekezdtünk egy óra alatt is alig kibeszélhető témába, ez az is, és egy kicsit több is. Tehát én nem preferálom azt, és ezzel nem akarom bántani a fair trade-et, de nagyon nagy légkondicionált irodák bőlnek nagyon sok helyen. És valahogy azt gondolom, hogy azok a kis pecsétekért fizetett pénzekből is jönnek ezek össze. Tehát nem vagyok benne biztos, készítettem filmeket, amikor elindult az a segély, az a 100, és próbáltam végigkövetni, hogy a 100-ból aztán láttam, hogy 2 köt ki a célszeménél. Persze segélyszervezete válogatja, és hozzáteszem, hogy a magyarok eléggé lelkiismeretes és korrekt szervezetek, de azért, amikor elmész, nem tudom én, Malaviban egy safari parkba, és akkor csak a segélyszervezetek ottani munkatársai vadászgatnak, akkor úgy kérdezgetted, hogy miből vadászik a fizetés, ez az végül is minden valahogy egy segélyből van, tehát itt nekem nem pofogtassák kell kafferbivajra a segélyt. De ez persze egy kicsit csak a bulváros megközelítése ennek az ügynek. Én azt gondolom, hogy látva Afrikát, ha nekem szegezik a kérdést, hogy abból a 70 millió problémából, amit ott van az iskoláztatáson át, a higiénián át, a víz, a talajerózió, és sorolhatod, hogy mi a fő-fő prioritás, akkor én 2 szoktam mondani, és az iskolát szoktam mondani, és a tiszta ivóvizet szoktam mondani. Tehát amikor mi vásárolunk, és én elmegyek arra az ültetvényre, akkor Tony Tanzániában mindig azt szoktam kérdezni, mert ugye általában ezek vagy fehér emberek irányítják ezeket a termőterületeket, ezeket a kis ültetvényeket Afrikában, akik tudják, hogy mi kell Európában, meg Észak-Amerikában, vagy dél-afrikai fehérek, búrok, sok afrikánerek, tehát mégsem konkrétan a helyi etiópia kávéültetvény, aminek még 70 következménye van. De a lényeg, hogy Tonit meg szoktam kérni, hogy csak ide járnak dolgozni, hol a kisfalujuk. És hogyha lemegyünk is a kisfaluba, Tony, mert ő hófehérre festette az iskolát, és nem a földön ülnek a homokba, és van ceruzájuk, és látom, hogy a föld ledöngölt kis falu közepén le van furva az akút, amit tudjuk, hogy hány ezer dollár, tehát nem egy nagy összeg, de onnantól kezdve, mint nekem nagymamám falujában régen volt akút az utcasarkon, és van, följön a víz, akkor én Tonival kötök üzletet.
Tehát magyarul úgy lehet fair trade-et művelni, vagy úgy tudsz fair lenni, hogyha megnézed, hogy kitől vásárolsz.
Igen, én megnézem, hogy kitől vásárolok, és csak olyanoktól vásárolok, akik tisztességesen bánnak az afrikai alkalmazottaikkal. Én szerintem az egy humbug, hogy elkezdünk 3 centment erre, meg 5, nem úgy van az. És nem tudom, hogy mennyiből megy és hogyan megy. A lényeg az, hogy van iskolája, van ivóvize, van, és ott van a világ végén kint a hegyekben, és tényleg Tonitól függ annak a 300 fős kis falunak az élete, mert Toni tartja el őket minden estől, és csinál nekik iskolát, vagy nem csinál, nem magukból fognak értemszerni, és nem a helyi kormány fog nekik építeni, mert még a magyar se épít oda, ahova kéne, hát még majd a malavi kormány, meg a nem tudom melyik. Tehát Tonikon múlik, és Tonikat kell találni, most őt emlegettem, egy nagyon szimpatikus fickó van Meru hegyen Tanzániában, eklatáns például annak, hogy én mit gondolok a lelkismeretes kereskedelemre.
Akkor lehet, hogy ezért érdemes elindulni Afrikába, aki veszi rá a bátorságot és van ötlete, hogy nézze meg, hogy kivel üzletel, és lehet, hogy így módon magának is jót tesz, és Afrikának is.
Én azt gondolom, hogy ha elmegyünk, elindulunk, megcsináljuk, beletesszük az energiát, akkor 1000 aspektusból nyugodtabban alszunk, mert tisztességesebbnek, becsületesebbnek érezzük magunkat, és a pénzünket úgy tesszük a zsebünkbe, hogy azt mondjuk, hogy ezért jobban megdolgoztunk, nem csak úgy termett a fán.
Akkor legyen már ez a végszó. Én nagyon köszönöm Frey Tamásnak, hogy vendégünk volt.
Én is köszönöm.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, nem sokára a hírek következnek, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.